Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hitéletünk akkor kezdődik, amikor alázatosan befogadjuk Jézust az életünk hajójába. Helyet adunk neki, meghallgatjuk az igét, és hagyjuk, hogy kérdéseket tegyen fel, megrendítsen és megváltoztasson bennünket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Egyebek mellett az Európa felé tartó migránsok számának mérséklését is szolgálja az a segítség, amit Magyarország Csádban nyújt a közép-afrikai ország stabilitásának megőrzése érdekében. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Azbej Trisztán felhívta a figyelmet arra, hogy politikailag labilis, elsivatogosodó élelmiszerhiánnyal sújtott vallás, azon belül keresztényüldözéssel terhelt közép-afrikai térségben óriási szükség van jelenleg külső segítségre a békés együttélésre törekvő országok stabilitásának megőrzése érdekében. Mindez azért fontos szerinte, mert a hátrányos helyzetben lévő térségből, ha csak helyben nem áll rendelkezésre segítség, a következő években akár migránsok 10 milliói indulhatnak el Európa felé, ami beláthatatlan következményekkel járna kontinensünkre nézve. Ha az ukrajnai háborúban arra várunk, hogy mindkét fél számára elfogadható béketerv szülessen, akkor sosem lesz béke. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Olaszországban az idén 50. alkalommal megrendezett Csernobbiói fórumon. A kormányfő szerint nagyon kevés háború folyt úgy Európában, hogy nem volt kommunikáció a hadban álló felekkel, és ha nincs kommunikáció, akkor esély sincs arra, hogy a háború befejeződjön. Ezért Ukrajnával és Oroszországgal is fenn kell tartani a kommunikációt. Orbán Viktor kifejtette, a béketeremtést nem béketervel kell kezdeni. Először kommunikációra van szükség, aztán tűzszünetre, és csak azután lehet béketervet készíteni, magyarázta. A miniszterelnök kitért nyári körútjára is, melynek során Kijevet, Moszkvát, Pekinget és az Egyesült Államokat is felkereste. Azt mondta, azért indult békemisszióra, hogy felmérje a béke esélyeit, és az volt a benyomása, hogy jelenleg egyik fél sem akar békét, mert mindketten azt gondolják, hogy az idő nekik dolgozik. A magyar kormány elkötelezett a nők és férfiak közötti egyenlőség és együttműködés erősítése mellett, valamint a testi-lelki-szellemi egészség védelme iránt. Erről beszélt a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az Európai Unió soros elnöksége alkalmából rendezett tanácskozáson Budapesten. A Tárca távirat irodához eljuttatott közleménye szerint Koncz Zsófia hangsúlyozta. Magyarországon a 2010-es családbarát fordulat óta folyamatosan emelkedik a 3 év alatti kisgyermeket nevelő 25 és 49 év közötti anyák foglalkoztatottsága. 2010 és 2023 között 66,6%-ról 78,4%-ra emelkedett, ami 12%-os javulást jelent. A nők munkanélküliségi arányát tekintve a 2023-as adatok szerint Magyarország a 7. legkedvezőbb mutatókkal rendelkezik az Európai Unióban, tette hozzá az államtitkár. Koncz Zsófia elmondta, a kormány 2010 óta jelentős intézkedéseket tett a nők érdekében, hozzásegítve őket, hogy a munkában és a magánéletben egyaránt kiteljesedhessenek. A cél az, hogy a gyermekvállalás ne járjon hátrányokkal a munkaerőpiacon, a nők pedig rugalmasan dönthessenek arról, hogy mikor és hogyan szeretnének visszatérni a munkavilágába, emelte ki. Magyarország és Kuvait a kétoldalú együttműködés további fejlesztéséről egyezett meg több területen is. Jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvait városban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető a kuvaiti külügyminiszterrel, pénzügyminiszterrel és kereskedelmi miniszterrel folytatott tárgyalását követően aláhúzta, hogy a jó kétoldalú együttműködés kölcsönös szimpátiára alapul, amely annak nyomán jött létre, hogy mindkét ország történelmét átszőtte a küzdelem a függetlenségért és a szabadságért. Végül az időjárásról. A felhőzet nagy része feloszlik, inkább a Duna-Tisza köze mentén és délen maradhatnak felhősebb tájak. A gomoly felhőkből arrafelé záporzivatar kialakulhat, akár az éjszaka második felében is. Másút csökken a csapadékhajlam. A keleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 13 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban tanévkezdő könyvajánlót hallanak, melyben Szabó Magda művét ajánljuk el olvasásra, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél ez alkalommal, és miért erre esett a választásod?
Most először is a kérdés második felével kezdenék, hogy miért erre esett a választásom. Beszéltünk korábban arról, hogy milyen könyvről kellene most beszélni szeptember elején, iskolakezdés elején, ami talán aktuális is lehet. Mondtad azt, hogy milyen jó lenne, ha valami olyan könyvről beszélnénk, ami kötelező olvasmány, és akár egy múltbeli olvasmány, akár egy közelmúltbeli olvasmány, és mégis kötődik így a nagyon sokaknak az aktuális életállapotához, vagy pedig már régebben iskolásoknak lehet, hogy egy szép emlékként fog előjönni. De a régebben iskolásokkal kapcsolatban valószínűleg nekik nem volt ez kötelező olvasmány, ez a közelmúltban lett nagyon sok középiskolában kötelező olvasmány, mégpedig Szabó Magdának az Ajtó című regénye, amiről azt gondolom, hogy 2015-ben jelent meg film feldolgozásban, a film adaptáció a könyvből. Szerintem akkor vált még inkább népszerűvé, mint előtte volt. Tehát a film adaptáció elkészülte után már többször megjelent különféle Szabó Magda életmű sorozatokban, és azt gondolom, hogy egy elég népszerű kötetévé vált, és azáltal, hogy bekerült a egyes iskolákba a kötelező olvasmányok közi, így még inkább, még nagyobb példányszámban, még több kiadó megjelentette ezt a művet. Nekem a Jaffa kiadós Szabó Magda sorozatból van meg az a kötet, amin két fekete cica van, de többféle kötetet is lehet találni a boltok, illetve a könyvtárak polcain.
Ha már a bevezetőnél járunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Színházban még színdarabként is a műsorra tűzték. Valóban mostanában gyakorlatilag egy ilyen újbóli felfedezése, vagy ilyen újbóli reneszánsza van, és ha már az újbóliságról van szó, milyen volt az első fogadtatása ennek a műnek? Ennyire volt ez szerinted akkoriban ismert? Valószínűleg Szabó Magda könyvei közül nem ezt vitték a legtöbben.
A Szabó Magda életműben ez valóban egy új felfedezésnek számít, bár nyilván ugye én ezt el szoktam mondani, hogy én nem vagyok irodalomtörténész. Viszont amennyire ismerem a Szabó Magda életművet, az nyilván az ifjúsági irodalmi kategóriában megjelent írása is jóval népszerűbbek voltak. Ugye nagyon sokáig ugye az Abigail volt neki, de lehet, hogy akár most is az a legnépszerűbb írása. Többek között azért, hogy az is megjelent filmes formában, még több emberhez eljutott. Hát ez amikor megjelent, akkor lehet, hogy még nagyon közelmúlt volt, vagy pedig egy olyan világot éltek az emberek, amikor nem tudtak vele teljes mértékben azonosulni. Azt gondolom, hogy én a 2000-es évek második felében olvastam, tehát a 2000-es év első évtizedének a második felében olvastam először ezt a könyvet. Én ezzel már szerintem abban a világban nagyon jól tudtam azonosulni, és nagyon jól tudtam értelmezni, de hogy azt ne felejtsük el, hogy 1990 előtt egy ilyen könyv megjelent, akkor az emberek teljesen máshogy értelmezték, mint ahogy a mai világban értelmezzük ezeket, hiszen akkor azért a pártállami berendezkedés nagyon sok mindenre rányomta a hatását, és a könyvterjesztésre is, a könyvpiacra is, és ugye nyilván ismerjük Szabó Magdának az életét abból a szempontból, hogy milyen nehéz volt neki a kezdet, és hogy igazából a sikert a külföldön megjelent regényei hozták, és nyilván amiatt nem kerülhetett az elnyomott írók közé, de ugye nagyon sokszor több művében, akár ebben is megjelenik áttétesen, hogy milyen az, amikor valakinek egy díjat adnak, de mégsem, és hogy milyen az, amikor valaki nem kap meg mondjuk egy díjat, vagy visszaveszik tőle, vagy tiltólistára kerül, vagy egyszerűen nem adják ki a könyveit, és nyilván egy írónak, egy hivatásos írónak nincs annál nagyobb csapás, mint amikor nem adják ki a műveit, és hogy kicsit visszatérjünk így az ajtóra, hát hogyha így megnézzük tényleg a könyv fogadtatását, akkor az a kapszót azt gondolom, hogy az újra kiadás sokkal népszerűbb lett, mint az első kiadás.
Miről szól a mű? Azt olvashatjuk róla, hogy nem önéletrajzi regény, de azért az önéletrajzi fonalat, szálakat felfedezhetünk benne. Hogyan is értelmezhető ez a gondolat?
Valóban nem önéletrajzi regény, mint ahogy nagyon sok önéletrajzi jellegű Szabó Magda regény sem számít önéletrajzi regénynek, de mégis valahol megjelenik benne Magda. Hát itt egészen egyszerűen annyira megjelenik benne Magda, hogy ő az egyik főszereplő, tehát ő a narrátor, aki lényegében elmeséli a történetet, és ez kicsit olyan, mint hogy a róla szólna is a házvezető nőjéről. Itt a műben a házvezető nője Szeredás Emerenc személyében testesül meg. Hát nem életrajz, de azért nagyon sok párhuzamot lehet találni Szabó Magda az író, és Magda, mint a könyv egyik főszereplője életében. Ugye a könyv első felében megismerjük azt a történetet, hogy ő egy politikai eseményről hazafelé rádöbbent arra, hogy ő nem tud megbirkózni a saját háztartásának a vezetésével, mert akkor nincs elég ideje írni. Ugye az ő férje is egy értelmiségi foglalkozást üző férfi volt, tehát az ő életük az hasonlított egy kicsit a két világháború közötti nagypolgári élethez, ami ugye nyilván 45 után már nem így nézett ki. Egyébként több történeti vonatkozású politikai esemény is megjelenik a könyvben, akár a holokausztal kapcsolatban is több utalás van, majd szintén egy másik szereplő kapcsán, vagy a földosztás is előkerült, és utána az 50-es éveknek a mindennapi élete is. És azért ne felejtsük el, hogy az 50-es, 60-as évek az már azért nem úgy nézett ki, mint korábban, hogy az embereknek úgymond cselédjei, házvezetőnői vannak, de azért nyilván mégis volt. Magda rádöbbent arra, hogy neki szüksége van segítségre, hogy valaki kitakarítson, mosson, főzzön, vasaljon, stb., és ő pedig csak az írásnak szeretne élni. És az ismerősei ajánlották neki ezt az idősebb hölgyet, aki elég furcsa volt, de nagyon igényes, és elvégezte azt a munkát, amit kellett. És a kezdet, az első találkozások alkalmával nem lettek egymásnak túl szimpatikusak, megfogalmazhatjuk így. Aztán végül is a következő 20 évben azért nagyon sokat fejlődött, és nagyon sokat változott az ő kapcsolatuk, és azt mondanám, hogy több egyéb mellékszereplő mellett azért mégis a könyv jelentős része az ő kettőjüknek a kapcsolatáról, ennek a kapcsolatnak az alakulásáról, fejlődéséről szól.
Mennyi időtől áll fel ez a mű? Hiszen most említett, hogy sokat fejlődik a kapcsolatuk az évek folyamán.
Hát ez nagyjából egy 20 évet ölel át, viszont azt még nem mondtam el, de az is egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy keretes történet, hogy lényegében a könyv első lapjain meg tudjuk, hogy mi lesz a végén. Nyilván itt nem az a célja az írónőnek, hogy nem tudom milyen nagy olyan eseményt várjunk a könyv végére, amit még az elején nem tudunk elképzelni, hanem itt inkább arról szól, hogy megmagyarázza, hogy hogyan jutottunk el odáig, amit ő álmában lát.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tanévindító könyvajánlónkat. Szabó Magda művéről beszélgetünk a mai alkalommal. Egy kicsit térjünk ki a címre. Arról mit tudhatunk? Miért ez a cím?
Azt gondolom, hogy fontos szerepe van szimbolikusan is, illetve fizikálisan is az ajtónak. Hát szimbolikusan, ugye Szabó Magdának az életművére úgy általánosan jellemző az, hogy nagyon mély lélektani jellemzéseket szokott írni, még akár az ifjúsági regényeiben is azért nagyon részletesen, nagyon érzékletesen kibontja így a karaktereket, itt ez még inkább jelen van, és mint hogyha úgy mindenkiben lenne egy ajtó, amit úgy bezárunk, van akinek kinyitunk, van akinek nem, és lehet, hogy vannak olyan ajtók, olyan titkok, amiket soha senkinek nem nyitunk ki. És ez kicsit szimbólum is, de amúgy meg a valóságban is jelen van, hiszen az ajtó a Szeredán Semerencnek az ajtójára vonatkozik, mégpedig egy olyan ajtóra, ami mindig zárva van. Ő, ha vendéget fogadott, akkor sem vitte be őket a házba, ha hozzá valaki ment, ő mindig kiment elé, de soha senki nem tudta, hogy néz ki az ajtó mögötti tér. Szándékosan mondom így, hogy az ajtó mögötti tér, hiszen ugye egy házról, egy lakásról van szó, és nagyon sokan úgy elképzelték, hogy mi lehet ott, mit rejtek. Hát nyilván azt gondoljuk, meg hát ugye az az általános bevett szokás, hogyha valaki mindig bezárja az ajtót, akkor biztos valamit rejteget. És hogy mit rejtegethet az a valaki, azért ez kíváncsivá tette az embereket, Magdát is kíváncsivá tette, és az egy nagyon nagy dolog volt az ő életébe, hogy Emerencőt beengedte az ajtón, és kinyílt az ajtó számára, és csak számára, és hogy ezáltal egy ilyen sokkal szorosabb bizalmi viszony alakulhatott ki köztük, de ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen a könyvnek ez csak a második felében következik be ez az esemény.
Műfajáról már beszéltem a kapcsán, hogy azt mondhatjuk, hogy regény, de nem önéletrajzi regény, viszont az interneten olvasható egy olyan fogalom is, hogy pszichológiai fikció. Mennyiben pszichológiai meg lélektani ez a regény, hiszen mondtad, hogy azért Szabó Magdának a jellemábrázolását azért a művein keresztül felfedezhetjük, tehát, hogy van neki egy írói stílusa nyilván, és szeretjük az ő karaktereit, mondhatom így.
Szabó Magda alapvetően egy tanár volt, ami az ő egész életére, az ő egész írói munkásságára így rányomta a bélyeget, és nagyon sokszor megjelenik az ő tanármű voltja. Ugyanakkor, mivel így több regény kapcsán is, hiszen azért a hallgatók már több beszélgetést is hallhattak így velünk, amikor Szabó Magdának valamelyik regényéről beszélünk, akár a Pilátusról is például, hogy nagyon sokszor visszatérő téma ez nála, és többször beszéltünk már ilyen jellegű kérdésekről, hogy pszichológia, jellemábrázolás, stb., és valahogy mindig visszakanyarodtunk az ő tanármű voltjához. Nyilván az ő életében nagyon fontos szerepet játszott a tanítás, és azáltal, hogy íróvá vált, ugye nem gyerekeket tanított továbbra, hanem nekem kicsit olyan érzésem van, mintha felnőtteket szerette volna tanítani. Nyilván neki nagyon jó emberismerete volt, nagyon jól ki tudta ismerni az embereket, és az ő személyes életéből nagyon sok példát, nagyon sok karakter meg tudott rajzolni. Valószínűleg, hogyha mélyebben belemennénk az ő teljes író életművében, mindenkire megtalálnánk azt az illetőt, hogy valószínűleg ki lehetett az. Vannak is olyan irodalmárok, akik szoktak ilyenekkel foglalkozni, de most nyilván mi most csak a könyv kapcsán beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy ebben a könyvben ez kimondottan nagyon-nagyon erősen jelen van, hiszen, ahogy mondtam is, két ember kapcsolatáról, két ember személyiség fejlődéséről, hogy hogyan hatnak egymásra. Mert azért kölcsönösen hatnak egymásra, sőt, nem csak egymásra, hanem Magda férjére is, mert például a Magda férjéről még eddig nem beszéltünk, de ugye nyilván Magda a férjével élt együtt, és a férje először nagyon távolságtartó volt Emerenccel kapcsolatban, és úgy nem is volt neki szimpatikus, elfogadta, hogy a felesége döntése ez volt, ő kell valaki, aki segít nekik, de azért az hosszú oldalaknak a végére azért az ő hozzáállása is megváltozott Emerenccel kapcsolatban, és valószínűleg ő is érezte azt a fejlődést, hogy a felesége Emerencnek köszönhetően milyen sokat változott pozitív irányba, és hogy megtanulta így jobban értékelni, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos, mik a ténylegesen fontosak az életbe, és nagyon sokszor, mintha egy tükröt tartott volna Emerenc Magdának, hogy lényegtelen dolgokkal foglalkozik, és a lényegeseket pedig háttérbe szorítja.
Éppen már az adásidőnkben eléggé előre is haladtunk, amikor elhangzott most tőled az, hogy valóban ez nem két emberről szól ez a mű, mert hát van olyan olvasmány, ami két ember kapcsolatáról szól, de itt azért több szereplő is van, és eddig még csak ilyen súrolva említetted például azt, hogy a holokausztos szál is megjelenik, tehát az is nyilván egy szereplőn keresztül, illetve akkor itt van már ugye a Magda férje is. Kik szerepelnek még ebben?
Itt most említette a holokauszt szállat. A holokauszt szál kapcsán van egy nagyon fontos karakter, mégpedig a Grossman Évike. Ugye az hozzátartozik Emerencnek a múltjához, hogy ő nem mindig a városban élt, hanem vidéken élt, és amikor hosszú éveken keresztül Magdával nagyon szűkszavúan beszélgettek, egyik sem osztott meg túl sokat egymásnak a saját egyéni múltjából, és ugye nyilván ez egy hosszú folyamat volt, hogy egyre jobban megismerték egymást, és rájöttek, hogy mennyi közös kapcsolat van a kettőjük életében, és hát akkor derült ki az is Magda számára, hogy Emerenc megmentette egy kislányt a holokauszt idején, a Grossman Évikét, és hogy Évike neki köszönhette azt, hogy ő túlélte, és az ő családi értékeit is rábízták, így a Grossman család, és Emerencnek köszönhető volt az, hogy Évikének megmaradtak azok a családi relikviák, amiket a szülei nem tudtak neki megmenteni, és az ő látogatása, illetve egyéb rokonok látogatása is mindig nagyon fontos szerepet játszott Emerencnek az életébe, illetve hát az állatok. Tehát a macskák Emerenc életében, illetve Magda, illetve és Emerenc életében is egy kutya, akit elneveztek Violának, függetlenül attól, hogy egyébként hímnemű volt, és egyébként a Violával való kapcsolat is egy nagyon érdekes volt, mert hát azt gondolom, hogy Viola is hozzájárult ahhoz, hogy kettő kapcsolata hogyan is alakul, mert kicsit olyan érzésünk van, hogy Magdának lett egy kutyája, aki egyébként gazdaként nem Magdát tekinti, hanem Emerencet. Tehát mint hogyha kettőknek lett volna egy kutyája, hogy megvan, hogy ki a tulajdonos, ki finanszírozza az ő etetését, de amúgy meg megvan, hogy kinek engedelmeskedik a kutya, és a kettő az nem azonos volt.
Történelmi fogadtatásról már beszéltél, illetve egy kicsit kitekintettél arra, hogy hogyan is nézett ki Szabó Magdának az élete, vagy az akkori íróknak az élete, mennyire volt kitéve a politikának. Ha a kritikai fogadtatásról beszélünk, akkor azt elmondhatjuk, hogy lefordították angol nyelvre is, és nem csak Nagy-Britanniában, hanem az Egyesült Államokban is megjelent, és 2015-ben szerepelt a New York Times legjobb könyvei között, tehát nem csak itthon fedezték fel újból Szabó Magdának ezt a művét is, meg úgy alapból Szabó Magda műveit, hanem külföldön is. Miért szeretjük ennyire az ő műveit, hiszen egyszerűen megmúhatatlanok, bár sosem az Abigailről beszélünk, azt mindig megemlítjük, hogy nagyon népszerű, de hát a többi műve is itt van, és gyakorlatilag a könyvesboltok polcain folyamatosan megtaláljuk.
Így van, hogy mi Szabó Magda titka, mindenki ezt szerintem máshogy tudná megfogalmazni, tanít minket, és tényleg letehetetlen, és mindig érdekeset, tehát mindig valami újszerűt tud nyújtani. Azért már több művéről beszéltünk, az Abigailről valóban nem beszéltünk még szerintem ilyen keretek között, de a Pilátus is volt már, a Freskó, az Őz, illetve egyéb kisebb műve is, illetve az Uti regény leírása is volt már egyszer. Még lehetne más műveiről is beszélni, és Fűr Elízről is talán egyszer beszéltünk, ami szintén egy önéletrajzi ihletésű, és én azt gondolom, hogy pont az, hogy ő mindig valami újszerűt tud nyújtani, azáltal hozzájárul ahhoz, hogy nem tekintünk rá úgy, hogy már olvastam tőle egy könyvet, akkor ez elég volt, hanem mindig valami újat szeretnénk, és az, hogy a könyvesboltok polcain ott van nem egy Szabó Magda kötet, hanem nagyon sok, tehát életműkiadás sorozatok vannak, az megerősíti azt, hogy van rá igény, van az olvasókban igény arra, hogy őt újra és újra elővegyék, függetlenül attól, hogy most azért hát már nem igazi kortárs író, hiszen ugye ő már az ő írói pályája az már több mint 50 évre visszatekint, de mégis meg tudta tartani azt a népszerűséget, amelyet nagyon sok író csak akár egy-két éven át tud fenntartani, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Ajtó című regénye, vagy akár egyes helyeken az Abigail bekerült a kötelező olvasmányok közé az iskolákba, az pedig még jobban hozzájárul ahhoz, hogy talán még ismertebbé válhat az ő életműve, és hogyha valaki, egy diák elolvassa az Ajtó című könyvet, akkor hát a kedvet kap ahhoz, hogy esetleg más Szabó Magda köteteket is kézbe vegyen, mert alapvetően ez a könyv, itt az én kiadásomban nincs 300 oldal, tehát nem egy hosszú monstrum, amit nem lehetne elolvasni, hanem ez egy könnyen befogadható, olvasmányos, elvezetes, és egy nagyon jó stílusban megírt könyv, mint ahogy általában a Szabó Magda kötetekről el szoktam mondani, hogy egy nagyon jó stílusban, nagyon szépen megfogalmazott írások az ő kötetei.
Valóban egy csendes tanító ő, gyakorlatilag tényleg szinte minden gondolatával próbál minket valamire tanítani, és ezt el is mondtatta, hogy aki tanár, az valóban tanár, és ő ízig-vérig az, még írónőként is. A kötelező olvasmány jellegére térjünk így záró gondolatként, és ezzel is búcsúznánk a hallgatóktól. Sokszor ez ilyen vita téma, hogy mi kerül a kötelező olvasmányok közé, miért, hogyan, és mind. Az Ajtó miért van jó helyen ott a kötelező olvasmányok között? Mi az, ami miatt mondjuk akár a középiskolában, a középiskolákban ennek helye van?
Én külső szemlélőként tudok erre válaszolni. Egyébként azért több olyan ismerősöm, barátom van, akik aktívan tanítanak az én korosztályomból. Tehát azért velük szoktunk arról beszélgetni, hogy mik a jó kötelező olvasmányok, milyen könyveket lehet ajánlani így diákoknak, és hogy mely könyveket szeretik. Én nem tudom, mikor jelent meg legelőször a kötelező olvasmányok között ez a kötet. Tényleg külső szemlélőként ezt ugye hangsúlyoztam. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás, mindazért, mert terjedelmileg is befogadható, mert azért manapság a diákok nem szeretnek nagyon hosszú könyveket olvasni. A nyelvezete is nagyon egyszerű. Szerintem mondhatjuk rá, hogy ez már a klasszikus irodalomnak a részét képezi, függetlenül attól, hogy hát azért egy kicsit kortárs is, de hát most hol van a határ a kortárs és a klasszikus között? Tehát én azt gondolom, hogy ez már inkább a klasszikus irodalomhoz is kötődik, illetve az, hogy nagyon olvasmányos, befogadható, és hát a mai kor számára egy fogyasztható nyelven írott mű, és szerintem nem okoz olyan nehézségeket, mint akár a 19. századi irodalomnak az egyes írásai, amelyek egy sokkal régebbi, ma már elavultabb magyar nyelvet használnak, ami az érthetőséget eléggé jelentősen befolyásolja.
És gondolom, hogy a mondani való is számít az ilyen művek kiválasztásánál. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szabó Magda, az Ajtó című művéről beszélgettünk, Orbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Esti mese. Kedves gyermekek, ma este Berg Judit Rumini Datoja parton című hangjátékának 20. részét halljátok.
A teljes reggeli elsötétítés rádöbbentette Elban herceget. Eljött az első és egyben utolsó alkalom, hogy cselekedjen. Vegzál admirális hírei szerint egy népes számú denevér csapat szárnyal nagy tempóval Lovetta felé. Néhány órán belül számítani kell a támadásukra. Nagyobb a baj, mint Elban herceg gondolta. A herceg végigmérte a földön zokogó Herdál királyt, majd kérdő tekintettel Vegzál admirálishoz fordult.
Nos, admirális úr, itt állok előtted. A száműzött és távollétében igazságtalanul elítélt trónörökös. A törvény szerint azonnal el kéne fognod engem. A trónbitorló király eközben pityereg és képtelen intézkedni. Az ország végveszélyben. Mi a véleményed?
Fenséges úr, én a koronára esküdtem fel, és arra, hogy megvédem Datoja partot. Ha képes vagy az ország élére állni és győzelemre vezetni a seregünket, engedelmeskedem a parancsaidnak.
Nagyszerű. Készüljünk fel a védelemre.
Ilyen sötétben a denevérek szinte láthatatlanok lesznek a katonáink számára. Azt se fogják tudni, hova lőjenek, vagy merről számítsanak a csapásra, miközben az ellenség prímán érzékeli a mi mozgásunkat.
Vagyis mindenképpen fényhez kéne jutnunk. A mieink számára létszükséglet, az ellenségnek veszélyforrás.
Elbán herceg elgondolkozva nézett körül a szobában. Herdál király pompás lakosztályának falait mindenütt hatalmas tükrök díszítették. A herceg bosszusan látta, hogy akármerre fordul is, saját aggódó arca néz vissza rá. Aztán hirtelen a fejéhez kapott.
Vegzál, admirális! Vitess fel minél több fát a várfalakra. Hatalmas mágiákat fogunk rakni. A tűz elég fényt ad majd a katonáknak, és megzavarja a támadókat. Ezeket a nagy tükröket pedig leszedjük a falról. Ha a tűz mögé állítjuk őket, a lángok fényét egyenesen az ellenség szemébe villanthatjuk. Még valami. A főbejárat előtt a téren várakoznak hűséges követőim. Eresszék be őket. Rájuk is szükségünk lesz a harcban.
Igenis.
Elbán Bulvár Boldizsár társaságában elindult, hogy szemrevételezze a várat. Herdál király egyedül maradt a szobában. Feltápászkodott a szőnyegről, kitörölte szeméből az utolsó könycseppeket, és lázas készülődésbe kezdett. Ilyen elsötétített országban épeszűs ejem majomnak semmi keresni valója. Hadd harcoljon Elbán herceg! Hadd higgye, hogy megmentheti és visszaszerezheti az országát. A vérszívókkal szemben úgyis csak vereségre számíthat. Kézi kofferébe egy váltás inget gyömöszölt, aztán mellé pakolt egy kincses ládikát és a menyasszonyának szánt igaz gyöngy fejéket. A fejék láttán egy pillanatra eltűnődött. Ha lenne hozzá bátorsága, magával vinné anomáliát.
Jött volna hozzám, amikor kértem. Most együtt szökhetnénk. Nem fogom az életemet kockáztatni egy szeszélyes nőszemély miatt.
Herdál kofferével a mancsában kilépett az ajtón, és 5 perc múlva már a királyi kikötőben állt.
Uticél, Muránia, esetleg a Szóláti szigetek?
10:30 tájban a várfalakon mágiák tornyosultak, és a mindenre elszánt sejem majomsereg felkészült a védelemre. A városban kijárási tilalmat rendeltek el, a lakókat felszólították, hogy zárják be a spalettákat, vagy deszkákkal szögeljék be az ablakokat. A denevérsereg megérkezett. Néhány kört írt le a csapat a vár fölött a levegőben, hogy aztán váratlanul egyetlen helyszínen rohamozza meg a várvédőket. Miron gróf úgy számított, hogy egyenként veszi be Lovetta bástyáit. Ha összes katonája egyszerre egy bástyára zúdul, a védők ellenállása azonnal megtörik majd. Így bástyától bástyáig haladva egy-kettőre övék lesz az egész erődítmény. Ám az elsöprőnek szánt rohamot váratlan esemény vetette vissza. 11 óra után a napfénye villámszerűen szétáradt az égen. A rohamra száguldó fekete szárnyú sereget a váratlan világosság megzavarta és rémülettel töltötte el. A várfalakon felsorakoztatott tükrökből visszaverődő napsugarak tüze pedig a legerősebb ágyútűznél is nagyobb pusztítást végzett közöttük. Sokan tájékozódó képességüket elvesztve a várfalnak csapódtak, mások egymásnak ütközve zuhantak a földre. A hirtelen jött segítség pillanatok alatt megfordította a csata állását. A tükrök fényével szemben esélytelen volt a denevér csapat. A sejem majmok röpke fél óra leforgása alatt ártalmatlanná tették Ultramiron elit alakulatát, aztán a nap felé fordulva hálát mormoltak az ismeretlen jótevőnek, aki visszaadta Datoja part népének az éltető fényt. Csak hogy Metamornak volt egy másik hadosztálya is készenlétben. Miután kiörvendezte magát a diadalmas varázslat után, azonnal útnak indította őket Kiró vezetése alatt Lovettába. Annyira buzgott a denevérekben a harci kedv és a tettvágy, hogy csak a távoli célpontra figyeltek, és nem vették észre azt a két alakot, akik már az illaberekben a nyomukba szegődtek. Ez a két alak nem volt más, mint Doppler Tóni és megtalált unoka öccse, Vince. Már az első denevér hadosztály indulása után felkerekedtek, hogy segítsenek a világító toronyban rekedt Rumininek és Balikónak, de még a falakig sem jutottak. A torony körüli fákon ugyanis ott függeszkedett a hátramaradt sereg, akik a reggeli elsötétítésre vártak. Tony elgondolkodott. Valószínűleg a selyem majmokat váratlanul éri Ultramiron támadása, de talán ideig óráig mégis ellenállnak neki. Ha azonban megérkezik a Kiró vezette felmentő sereg, egész biztos, hogy Lovetta elbukik.
Meg kéne akadályozni, hogy ez a sereg eljusson Lovettába. El kéne téríteni őket.
Sima ügy!
Ne gúnyolodj!
Nem gúnyolodtam. Itt van nálam a rezgőjelző.
Tony a fejét fogta. Micsoda tökfilkó, hogy ezt elfelejtette? Hiszen a rezgőjelző a fekete szárnyú sereg legfőbb jeladója, segítségével bármilyen hamis jelzést leadhatnak a támadásra készülő csapatnak. A két Doppler fiú majdnem egy órán át szárnyalt a sereg nyomában, mire elérkezettnek látták az időt. Vince elővette a rezgőjelzőt, és indulót fújt rajta. A csapat megtorpant. Vince megismételte a hívást. Kiró, a hadosztály vezetője egy pillanatig fontolgatta, mit évő legyen, de mivel újra felhangzott a jelzés, Kiró az engedelmesség mellett döntött. Intett legényeinek, és megindultak a hang irányába.
Most aztán nyomás!
Hosszú utazás vette kezdetét a sötét égen. Előrepült a két Doppler fiú, nyomukban Ultramiron második hadosztálya. Órák óta utaztak már, mikor Tony meglátott valamit a földön, ami teljességgel váratlanul érte.
Láttad a fényeket? Először azt hittem, Szent János bogárrajzás van odalent, de nem mozognak a kis pontok. Ezek csak derengők lehetnek. Márpedig akkor a ripacsoknak is itt kell lenniük. Na is, beszélek velük. Te addig tegyél egy jó nagy kört a rezgőjelzővel.
Vince bólintott. Tony átváltott zuhanó repülésbe, és egyenesen arra felé vette az irányt, ahol a ripacsok fényeit látta derengeni. Nem tévedett. Egy tisztáson, a szabad ég alatt ott kuporgott a ripacs férfiak serege. A kamanduk elrablása után Metamor és az illaberek keresésére indultak, de a szokottnál lassabban haladtak előre. Szorította szívüket a kamanduk gyötrő hiánya. Amikor kora reggel Metamor elsötétítette az eget, urrá lett rajtuk a rettegés. Egy tisztás közepén derengőiket szorongatva lekucorodtak, és egyetlen lépést sem tudtak már tenni. Csupán Illakava, Bubucs és Grimbus Miska járkált a gubbasztó alakok között. Igyekeztek lelket önteni a rémülettől félholt társaságba, vajmi kevés sikerrel. Társaik lemondóan várták a halált. Ehelyett azonban Doppler Tony érkezett hatalmas lendülettel, hogy szinte sistergett körülötte a levegő. Bubucs és Grimbus Miska ölelésre tárt karral rohant Tonyhoz, ám Illakava nyilvesszőt szegezett a halottnak vélt ismerősre.
Az unokaöcséd Vince és egy rumini nevű gazegér elrabolta a kamandukot. Miattuk borult sötétségbe datója partege.
De Doppler Tony nem volt ijedős fajta. Hirtelen mozdulattal rácsimpaszkodott Illakava nyilvesszejére, mintha csak egy előre odakészített, kényelmes függeszkedő helyjel kínálták volna.
Kedves, hogy így örülsz a szabadulásomnak, Illakava. Fontos híreket hozok, és az idő nagyon sürget. Először is, Vince és Rumini nem árult el benneteket. Rútó rászedték őket, és azóta is ezt próbálják jóvá tenni. Engem Rumini barátja szabadított ki a varázsló fogságából, de két eltűnt társatok, Illahó és Kobaga a berekben raboskodik még. Amikor legutóbb hallottam felőlük, még éltek.
Ennek hallatán többen mozgolódni kezdtek. Innen is, onnan is közelebb kúsztak a ripacsok, hogy jobban hallják a denevér fiú szavait. Doppler Tony gyorsan elmesélte, miként zárta Metamor a kamandukba a napfényt. Aztán rátért a Lovetta ellen küldött két denevér csapatra.
Mi Vincével ide csaltuk a második hadosztályt. Rövidesen megérkeznek. Segítsetek leteríteni őket, és szabaddá válik az út a kamandukhoz.
Legyen! Segítünk!
Ekkor Tony a távolból meghallotta a rezgőjelző hangját.
Készüljetek!
Megérkezett Vince, nyomában pedig Kiró csapata. Mintha csak ez lett volna a jel, az illaberek irányából hirtelen szétáradt az éltető fény. A denevérekre egyszerében pusztító nyélzápor zúdult. A fénytől erőre kapott ripacsokat megszállta a harci kedv, úgy érezték, mintha maga a kamanduk ragyogna a nap helyett az égen. Soha ilyen elszántan és biztos kézzel nem céloztak még. Negyed óra múlva a fekete szárnyú csapat fele sebesülten vagy holtan hevert a földön. A többiek rémülten szétzilálva menekültek a szélrózsa minden irányába. A retteget denevér hadsereg mindkét hadosztálya döntő vereséget szenvedett nagyjából ugyanabban a percben. A győztesek pedig értetlenkedve, de boldogságtól repeső szívvel találgatták, vajon minek köszönhetik a napfény csodával határos visszatértét. Rumini és Balikó döbben csendben állt a délelőtti sötétben. Az oszlop tetején kővé merett Rikit, Rinyát és a papagáj szobor szárnyai közül kiragyogó, izzó kamandukot bámulva.
Figyelj, Balikó, te jártál a varázsszertárban. Nem emlékszel valamilyen ketyerére, amivel fel tudnánk Rikiéket ereszteni? Addig a kamandukot se tudjuk lehozni, amíg ők ketten nem mozdulnak.
Balikó elgondolkodott.
Élesztő, hát persze, hogy én mekkora marha vagyok.
Rumini a Balikó zsebéből előkerült kis tégeit a fogai közé szorítva felkapaszkodott a kamandukhoz. Két lábával erősen átkulcsolta Ricardo nyakát, és fogai segítségével kinyitotta a kis fiolát.
Vigyázz, Rumini! Jönnek a bor!
A varázsló ebben a pillanatban lépett a teraszra, és azonnal észrevette a magasban csimpaszkodó Ruminit. Felemelte varázsgyűrűs mancsát, hogy a gyűrűből kicsapó fénysugárral lesújtsa az egérfiút. De Rumini megelőzte. Hirtelen mozdulattal kiborította a tégei teljes tartalmát. A vörös porfelhő beborította őt magát és a két szoborrá vált alakot. Csak hogy metamor gyűrűjének kegyetlen erejű sugara így is eltalálta Ruminit.
Kedves gyermekek! Berg Judit Rumini Datolyaparton című hangjátékának 20. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Tapasztalatom szerint kevesen olvassák rendszeresen a Bibliát, kevesen ismerik katolikus testvéreink közül jól a Bibliát. Nem menjen el úgy nap, hogy ne olvastam volna valamit a Bibliából. Mert amikor imádkozom, akkor megszólítom az Istent, és amikor olvasom a Bibliát, megengedem, hogy az Isten megszólítson engem, és kialakul a dialógus az Isten és az ember között. Isten igéje komoly fegyver ebben a szabadságért vívott harcunkban. Teljes szabadságunk majd a mennyben lesz ugyan, de már itt elkezdődik bennünk a belső szabadság. Most hallgassuk meg Teréz anya néhány gondolatát a szabadságról, amit ő a szegénységen keresztül tár felénk. Az oltári szentségben Jézus, az Isten fia kenyér alakjában van jelen. Ez az alázat élő megvalósulása. Az alázat nem abban áll, hogy elrejtjük, amit Isten nekünk ajándékozott. Az alázat igazság, az alázat őszinteség, az alázat szegénység, szabadság, amely a szegénységből ered. Íme az erények egymáshoz kapcsolódnak. A tisztaság, a szegénység, az alázat, a szabadság. Ha igazán és valóban alázatosak vagytok, ha megértitek majd, hogy mennyire kicsinyek és gyengék vagytok, és milyen nagy szükségetek van Istenre, akkor nem buktok el. A szegénység tesz szabaddá bennünket. A szegénység szüli a szabadságot. Eszerint kell élnünk, és erre a boldogságra kell vágyakoznunk. Ízlejétek meg, minden nap a szegénység adta örömöt. A szegénység számunkra választás, a szegények között is legszegényebbek számára pedig ez az élet. 16. Benedek pápa így elmélkedik a szabadságról, az Isten gyermeki szabadságról. Az igazi szabadság nem önkényeskedést és nem uralkodást jelent, hanem a mások szolgálatára való készséget, fogalmazott a Szent Atya. A pápa Jézus Krisztus példáját állította a hallgatóság elé, aki a szabadságot szolgálatként értelmezte, és így tartalommal töltötte meg. Enélkül a tartalom nélkül a szabadság pusztán üres lehetőség marad. Nem az szabad igazán, aki minden lehetőséget nyitva hagy, attól való félelmében, hogy valamit elveszít, hanem az, aki szabad elhatározásából elköteleződik arra, hogy mások érdekében cselekedjen, figyelmeztetett a Szent Atya. A szabadság keresztény értelmezése tehát Jézus Krisztus követését jelenti, aki feláldozta önmagát egészen a kereszt halálig. Ennek a megértése és megtapasztalása századokon keresztül sokakat tett Krisztus követőjévé. Az elmúlt évszázadokban sokan életükkel tettek tanúbizonságot arról, hogy bár börtönben voltak és üldözést szenvedtek, lélekben, bensejükben mégis szabadok maradtak. Aki megismerte az igazságot Jézus Krisztus által, az soha nem válhat semmiféle hatalom rabszolgájával, hangsúlyozta Benedek pápa. Szent Ágoston írásainak köszönhetően az az elterjedt és elfogadott gondolat, miszerint minden egyén szabad akarattal rendelkezik, aminek köszönhetően választhatja az Istennek tetsző, a kegyelemhez vezető utat, vagy ezzel szemben magát, a jó hiányát, azaz a rossz cselekedetet is. Azaz minden egyén szabadságán múlik az, hogy követi a keresztény morált, 10 parancsolatot és Krisztus szeretet tanítását, vagy sem. Nagy Ervin filozófus szerint a rosszul értelmezett szabadság, szabadosság, jól látható következménye az ember elidegenedési folyamata, amely során az egyén először közösségektől, majd a másik embertől, utána az Istentől, legvégül pedig önmagától is elidegenedik. A modern, negatív értelemben vett szabadság megvalósulásától, tehát nemhogy jobb és boldogabb élet várna ránk, hanem inkább egyfajta magányos tévejgés, a szorongás és a civilizációs lelki betegségek lehetősége. Idézet vége. Jöjjön most itt egy József Attila idézet. Jöjj el szabadság, teszülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is enged szép komoly fiadat. Egy másik vers részlet Berzsenyi Dánieltől, szabadságra vonatkozóan. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Teljesen mindenestül odaadni magamat azt jelenti, hogy odaadom a szabadságomat, odaadom szeretetből. Eszembe jut az a vívódásom, ami még a szemináriumban volt egy vizsgaidőszak alatt. Hosszú, nehéz vizsgaidőszak volt, és jött a nyári szünet, és úgy elterveztem, hogy a nyári szünetben majd mit teszek, és akkor egy belső sugallat azt kérte tőlem, hogy adjam oda a nyári szünetemet, adjam oda ezt a szabadságot. Szűzanya kérte ezt tőlem, és én emlékszem, fölháborodtam, de hát szűzanyám, hosszú, nehéz vizsgaidőszak után hagyd legyen egy kis szabadságom, hagyd legyen egy kis vakáció, hogy kipihensem magam. És csak azt hallottam belül, hogy add nekem ezt a vakációdat. És hát, mint annyiszor, most is a szűzanya győzött, hál' Istennek, és kimondtam azt, hogy jó, szűzanyám, tiéd a vakációm, tiéd a nyaram, mert ezeket ki kell mondani, és a szűzanya ezt hallja, a Jóisten is hallja, hogy én úgy döntök, hogy lemondok a szabadságomról. És elmondhatom a kedves hallgatóknak, hogy soha életemben nem éltem meg ilyen nyarat, mint azt a nyarat. Soha életemben ilyen szabadságot és boldogságot nem éltem át. Soha ennyit nem tudtam pihenni, mint azon a nyáron, mert az Isten nem akarja ám a pihenésünket elvenni. Nem űz, nem hajszol, az a gonosz, aki hajszol minket. A Jóisten pont azt akarja, hogy kipihenjük magunkat. És megtapasztaltam azt a csodát, hogy milyen az, amikor lemondok a jogos szabadságomról, amivel bűnt nem követtem el, és az nekem járt volna, de lemondtam róla. És megkaptam azt a sokkal magasabb rendű szabadságot, amiről nem is álmodtam. Az igaz, hogy soha nem ott voltam, ahol én akartam, de valahogy mindig úgy alakult, hogy ahol voltam, ott tudtam a legjobban pihenni, de mégiscsak Isten szolgálatában voltam. Meghatározó élmény volt életemben, és azóta próbálom ezt folytatni, gyakorolni, lemondani arról a szabadságról, ami elvileg az embernek adatik és jár Isten kedvéért és Isten szeretetéért. Amikor szeretetből odaadjuk a szabadságunkat, nagyobb mértékben képessé válunk a szeretetre és az odaadásra, és ennek folytán szabadabbak leszünk. Szabadságot nyerünk. Ez a személyes odaadás csodája. Adni anélkül, hogy veszítenénk, sőt, nyerünk, miközben adunk. Valójában csak az a miénk, amit Krisztusért, Krisztusnak odaadunk. Csak az a miénk, amit odaadunk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!